Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakra, így kezdődik.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem ógyó hajtóramra, és hozzá fohászkodik. Te Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon színed elejében, mikor jótok élő Isten.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Szigeti Antalné Nagy Margit, 71 éves testvérünktől. Szeretteinek e helyről is Istentől kérjük a vigasztalást. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. A mai presbiteri gyűlés istentisztelet után lesz. Fölmegyünk a gyülekezeti terembe, ahogy mert többen érdekeltek a gyermek és gyermekmunkás megbeszélésben is. Ugyancsak az istentisztelet után tartjuk, tehát a hitoktatók és gyermekmunkások szokásos megbeszélését a gyülekezeti terembe. A március havi úrvacsoraosztás alkalmát kivételesen nem a hó utolsó vasárnapján, hanem jövő vasárnap tartjuk meg. Tehát a jövő vasárnap terítjük meg az úrasztalát. Mátraházi gyülekezeti hétvégénk teljes áru költsége, szállás és napi háromszori étkezés 15 ezer forint per fő lesz. 12 éves korig ebből 50% kedvezmény jár. Továbbra is várjuk a jelentkezéseket, illetve a befizetéseket. Nyári gyerektáborunk augusztus 12-től, az ifjúsági tábor augusztus 19-től lesz. Erre is várjuk a jelentkezéseket. Alapítványunk számára adónk 1%-át idén is felajánlhatjuk. A kitöltéshez ott a papíron az adószám, illetve az alapítvány neve. Az egyházi felajánlást nem kell megismételni, csak az alapítványit, a múlt évtől érvényes hosszabb távon is az egyházhoz felajánlott rendelkezés. Most énekeljük a 42. Zsoltár további verseit, a második verstől végig, könyhullatásim, én nékem, kenyerem, éjjel-nappal.
Könyhullatásim én nékem, Minden azt kérdik én tőlem, hol Istened, kit vártál? Ezzel lelkem kiontom, és házadat óhajtom, hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 26. fejezet 30-tól 46-ig terjedő verseiből. És dicséretet énekelvén kimentek az olajfák hegyére. Akkor ezt mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig így válaszolt, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus így válaszolt, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Péter ezt mondta, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványuk is. Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak. És ezt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom. És maga mellé vette Pétert és a Zebedeus két fiát, szomorkodni és gyötrődni kezdett. Ekkor ezt mondta nekik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menvén arcra borult, könyörögve, és ezt mondva, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor visszament a tanítványokhoz, és alva találta őket, és ezt mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött, Atyám, ha el nem múlhatik tőleme pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatért, ismét alva találta őket, mert megnehezettek szemeik. És ott hagyta őket, ismét elment, és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor odament tanítványaihoz, és ezt mondta nekik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak halljuk, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk hozzád ezen a szép tavaszi napon, hogy ne csak a szemünkkel lássuk a napsugarat, hanem a szívünkbe is fogadhassuk kegyelmed napját. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, hogy éreztesd közelségedet, jelenlétedet velünk. Nagy szükségünk van arra, hogy sok-sok terhünk, feladatunk közepette útmutatást, bátorítást, helyreigazítást, erőt nyerjünk. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 338. dicséret első és második versét énekelve, lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Lelki próbáimban Jézus, légy velem. El ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, nehogy semmiért.
Igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz, és hozzáolvasom a Jelenések könyve 3. fejezetéből, a 10. versből az igét. Ezt mondja Jézus, megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Foglaljuk el helyünket. Jézus Krisztus szenvedés története jutott a böjti vasárnapokra, ahogy olvassuk sorban a Máté evangéliumát, és ezt a szakaszt most a kísértések szempontjából nézzük meg, hiszen azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is egy nagy kísértésben van itt, és a tanítványok nem különben. Mit jelent a kísértés? Én így fogalmaztam meg. Az isteni világrendből való kilépésemre irányuló nyomás. A kísértés a hívőket érheti igazából. Aki nem hisz a mindenható Istenben, az éli a maga életét, nem törődik azzal, hogy hogyan. De ha valakinek a fejében már valami egészen más van, mint a hit nélkül élő embereknek a fejében, aki tudja, hogy ennek a világnak a csodája mögött egy ajándékozó Isten van, akinek határozott terve, elgondolása van az életünkre nézve, annak az embernek az életében lehetnek kísértések. Mégpedig a kísértés erről szól, hogy ez az isteni rend van a fejemben, mert én hiszek, de ebben a világban van egy nagy nyomás, amelyik arra próbálna késztetni, hogy kilépjek ebből az isteni rendből. Valahol elhagyjam. Már az Ószövetségben vannak ilyen nagy kísértés történetek, talán emlékszünk Jób könyvére, ahol a kísértés arra vonatkozott leginkább az isteni rendből való kilépésre, ott kapott nyomást Jób, hogy ne higgye az Istenről, hogy jó. szenvedések zúdultak rá, mert a sátán bevádolta Istennél, hogy persze így könnyű hinni érdekből. És Jóbon ott volt a nyomás, hogy kilépjen az fejében található isteni virágrendből, és megátkozza Istent, és halljon meg, ahogy a felesége bíztatta. Tehát ne tartsa jónak az Istent. A másik nagy kísértés az Ószövetségből Dávid királynak a kísértése, akit nem az Istennel szemben érte a kísértés, hanem emberekkel szemben. Dávidnak rendkívül nagy hatalma volt, és ezzel járt a rendkívül nagy kísértés, hogy meglátott egy asszonyt, aki nagyon megtetszett neki, és magáévá tette, és aztán a férjét megölte, megölette. Tudjuk ezt a történetet. Nagy volt a nyomás, hogy ki lépjen az isteni világrendből, amelyik azt mondja, hogy a férfi és a nő egy életre szóló, hűséges kapcsolatot él meg a társával. De látjuk Péternek a történetét is, hiszen itt olvastunk róla. Jézus Krisztus elmondta, hogy még ezen az éjszakán megtagadsz engem. Ő saját magában bízott. Tulajdonképpen ez volt a baja. És ezzel már kilépett az isteni rendből. Nem azt mondta, hogy ó igen, én nagyon könnyen változom hangulatok szerint, és könnyen elbukom. És amikor nagy nyomás lesz rajtam, akkor nem tudok megállni. Uram, segíts rajtam. Nem ezt mondta. Azt mondta, én melletted leszek. Én biztos, hogy nem hagylak el. Én megvédelek, és így tovább. Magában bízott. Ezzel már engedett a kísértőnek, és a bukás az már csak megmutatta, hogy mennyire így volt. Amikor Jézus Krisztus a halálára készült, akkor ott egy különleges helyzet volt. Jézus Krisztuson is, és a körülötte levő tanítványokon is. Hatalmas nyomás nehezedett rájuk. Így is fogalmazza meg egy kicsit később Jézus Krisztus, amikor elfogják őt, hogy ez a ti órátok a sötétség hatalma. De azt látjuk itt a Jelenések könyvében, hogy a feltámadott Jézus Krisztus, amikor üzen a szolgáján keresztül a jövendő korok gyülekezeteinek, akkor beszél erről, hogy lesz, eljön majd a kísértés órája. Tehát, hogy ami akkor csak Jézus Krisztusra és az ő tanítványaira nehezedett, az majd rá fog nehezedni az egész világra. Így olvastuk, megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Ezzel Jézus Krisztus figyelmeztet mindenkit, hogy legyetek készen és vigyázzatok. Ez a földi élet nem olyan egyszerű. Itt hatalmas erők munkálkodnak, és egy hívő ember nehezen fog megállni. Olyan nagy kísértések jönnek erre a világra. És mindenkor valószínűleg érezte ezt. Csak gondoljunk a Jelenések könyve korára, amikor a Krisztusban hívőket vadállatok elé vetették a cirkuszokban, és az Isten nem avatkozott közbe. De gondoljunk csak a saját korunkra inkább. Ma is láthatjuk ezt a nagy-nagy nyomást. Tulajdonképpen úgy kell éljünk, hogy tudjuk, hogy ez, amiben most élünk, lehet, hogy a kísértés órájának a közeledése, mert minden eddigi látottnál nagyobb kísértések vannak, amelyek arra bíztatnak minket, nyomást helyeznek ránk, hogy elhagyjuk a fejünkben levő isteni rendet. Mondtam, hogy Jób kísértése az volt, hogy jónak lássa, megszűnjön jónak látni az Istent. Hát a mai világ szellemiségben a kísértés ezt jóval meghaladja. Egyáltalán egy gyönge és tehetetlen valakinek láttatja a mai világ az Istent, ha enged még benne hinni. Azt mondja, hogy jó, lehet, hogy az Isten teremtette meg ezt a világot, de evolúció által. Mennek a dolgok maguktól, és az Isten belekever mindenféle, az erősebb győz elvet ebbe a dologba. A világ azt mondja, hogy ne higgy, az erős, a szuverén, a szeretettel teljes Istenben, aki irányítja, kezében tartja ezt a világot. Nagyon fontos dolog, hogy mi keresztjének figyeljünk oda erre a kísértésre. Biztos, hogy ugyanott támad nálunk is a kísértő, ahol Jobbnál támad, hogy nézd a sok-sok nyomorúságot. Mi már látjuk az egész világ nyomorúságát, hiszen a tévé behozza nekünk, a tévéhíradó. Akkor látjuk, hogy na, ez történt, ez a katasztrófa. Ott meg ilyen háború, ott gyermekeket gyilkolnak, és így tovább. És hol van Isten? Ahogy kérdezték a 42. Zsoltár íróját is, hogy hol van Istened? A kísértés órája itt van, eljött. És a Dávid kísértését is gondoljuk meg, hogy mennyire megnövekedett a mai korban. Az ő fejében még ott volt egyértelműen, hogy házasság, egy férfi, egy nő, bár tudjuk, hogy a királyoknak mást mutatott a szokás, és nekik több feleségük volt, és sajnos Dávid is ezen keresztül már utat nyitott a kísértőnek. De a mi korunkban mennyivel rosszabb a helyzet? Megkérdőjeleződik a házasság. Éljünk együtt. Menjünk virágról virágra, kapcsolatról kapcsolatra. És egyáltalán férfi és nő, van még különböző variáció. Ilyen ennek a kornak a szelleme. Mekkora nyomás nehezedik emberekre. És most arra is gondolok például, hogy Nagyon érdekes, hogy mekkora százalékban mutatja ki a statisztika azt, hogy vannak saját nemük iránt vonzódók. Hát régebben nem voltak, dehogy nem. De régen ott volt a rend. Látták, és a szívükben ezt akarták. Férfi és nő. És ehhez kérték az erőt, és kísértésnek látták csak azt, hogy ha én bennem bármi más gondolatok támadnak. Ma pedig eljutottunk oda, hogy a kísértő azt mondja, hogy nem. Nincs is ilyen rend. Honnan veszed azt? És az, hogy Péter magában bízott, hát ma erre épül ez a világ. Valósítsd meg magad. Minden ember egy világ, és az ő elgondolásának kell megvalósulnia, azért harcolnia. Mi az, hogy az Istennek a rendje? Igen. A kísértés órája, mintha eljött volna. És minden emberre rá nehezednék. Hogyan álljunk meg? Hogyan készüljünk erre a bizonyos órára? Mert lehet, hogy ez is ki fog csúcsosodni. Úgy, ahogy Jézus Krisztus esetében is kicsúcsosodott, hogy neki meg kellett állnia úgy, hogy látszólag minden elveszett, és ő többet nem tud semmit tenni, és megy a halálba. Hogyan készüljünk? Először is nagyon fontos dolog a gyengéimből erősödni. Ezt láttuk a kísértés történeteken keresztül, hogy valahol a bukásnak az volt a jele, hogy már előbb elbuktak, valahol, ami a gyengéjük volt. Dávidnak a férfinő kapcsolat, Péternek az, hogy magában bízott. Nagyon fontos, hogy ismerjük a gyengénket. Hogyha az a gyengénk, hogy nem látjuk jónak az Istent, akkor ismerjük föl, hogy ez kísértés. Hogy ebben nagyon nagy szükségem van arra, hogy erősödjem. Hogy az Isten szent lelke segítsen engem. Így mondja Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Hogy el ne bukjatok. Ápoljátok a kapcsolatot Istennel. Hogy Isten hatalmas és jó és szeret, ebben úgy erősödhetem meg, hogyha vele való kapcsolatot ápolom. Ha megszólítom, kiöntöm előtte a bajomat, megtapasztalom, hogy ő válaszol, hogy ő helyreállít, hogy ő erősíti a hitet szívemben. Vigyázzatok és imádkozzatok. És ugyanígy lehet az Isten rendjében is megerősödni, hogy hűséges legyek a másikhoz. Az Istennel tartani a kapcsolatot. Vigyázzatok és imádkozzatok. Tudjuk-e, hogy mi a gyengénk? És tudjuk-e nem csak úgy, hogy hát igen, mindenki gyenge valahol, hanem nagyon komolyan és súlyosan, hogy Uram, nekem itt készen kell lennem. Vigyázzatok és imádkozzatok. Vigyázzatok. Legyetek készen létbe. Legyetek tudatában annak, hogy itt gyengék vagytok és kísérthetők. És kérjétek az Isten segítségét azt, hogy megerősödjetek a benne való hitben. Vigyázzatok és imádkozzatok. A másik tanács, amit meríthetünk ebből az igéből, Jézus Krisztus látva. Az ő kísértése volt a legnagyobb. Ott csúcsosodott ki a kísértés. Ő jónak látta mindig az Istent. Ott nem kísérthette meg a sátán, és az Isten rendjét sem kérdőjelezhette meg előtte, soha semmiben. Ahogy az előbb mondtam, ott a kísértés az volt, hogy el tudsz-e odáig menni, hogy látszólag minden elvész. Hogy nem fogod megváltani az embereket, nem hisznek neked, nem engedelmeskednek, nem értenek téged, és te meghalsz. Mivel Jézus Krisztusban az Isten emberré lett, ezért emberi testben és lélekben volt, most a pszichét értve, az Isten lelke munkálkodott benne, de mint ember ezt nehéz volt átélnie, szinte lehetetlen, de nekünk embereknek ez a természetes, hogy mi tervezünk és segítségül hívjuk az Istent, és mindig reménykedünk, hogy valamit meg tudunk valósítani. És Jézus Krisztusnak ott azt kellett átélnie, hogy semmit nem tud megvalósítani, hanem rá zúdulnak az ellenfelek, megölik, és ennyi. Ő neki nincs más dolga, mint letenni mindent, és az Isten kezébe tenni. Nem véletlen, hogy így imádkozott, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ha nem lehet úgy, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. És ez arra bátorít és bíztat minket, hogy tudjuk, gyakoroljuk letenni a terveinket az Isten elé. Lehetnek nagyon szép elgondolásaink, terveink, de lehet, hogy ebből nem lesz semmi. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez egy nagyon nehéz dolog, de ha különböző területeken, dolgokban megtapasztaljuk, hogy nekem van egy nagy reménységem, nagy tervem, így lesz, reménykedem benne, és aztán mégsem úgy lett. Akkor valami olyat tapasztalunk meg, és gyakorlunk, ami mégiscsak megerősíti a hitünket, és amivel felkészülünk a kísértés órájára, amikor mindez nagyban lesz. Amikor úgy látszik, hogy az Isten terveiből semmi nem valósul meg ebben a világban, mert senki nem hisz, és mindenki a kísértőnek ad igazat. És a legfontosabb, a harmadik, amit Péter alakján és történetén keresztül látunk, hogy Péter el volt tévedve, magában bízott, nem tudta, hogy milyen nagy a kísértés, semmit nem tudott, és elbukott. De ott nem volt vége a dolognak. Ez a csodálatos. Hát ez a csodálatos, hogy nekünk nem úgy kell itt lennünk ebben a világban, hogy olyan értelemben legyünk tökéletesek, hogy soha semmit el nem rontunk és nem bukunk el a kísértésekben. Nagyon fontos viszont, hogy amit Péter tett, hogy visszaemlékezett arra, amit Jézus mondott. És lélekben visszatért Jézushoz. Mert ez így volt, hogy abban a tagadásban az a pillanat és az az egy mondat volt a tagadás. Nem ismerem ezt az embert, illetve három pillanat. És aztán, amikor visszaemlékezett, amikor a kakas megszólalt, hogy mit mondott Jézus, akkor rögtön lélekben visszatért Jézus uralma alá. Visszatért a rendbe, az isteni rendbe. Csak persze nagyon megterhelve, úgy, hogy elárultam, elbuktam, de mégis csak tanítványnak tudta magát továbbra is, és ott volt a többiekkel. Ez nagyon fontos, hogy visszaemlékezzünk mindig, amit Jézus mondott, és visszatérjünk a tanítványi közösségbe. Eljön a kísértés órája az egész földre. Sejtjük már, hogy a mi korunkban hogyan jön el, látjuk, az Európai Unió felfogásában és dolgaiban nagyon közelről látjuk, és nekünk is feladatunk, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy megmaradjunk, hogy ismerjük a gyengénket, és kérjük abban az Isten segítségét újra meg újra. Hogy tanuljuk meg letenni a saját terveinket és elgondolásainkat, és rábízni az Istenre, hogy ő mit hoz ki. És mindig újra visszaemlékezni, amikor elbuktunk, és visszatérni az Isten szeretetébe. Olyan csodálatos, hogy nyitva van a kapu. Mert Jézus Krisztus megkínlódott a kereszten, és megszenvedett a mi üdvösségünkért, ezért számunkra nyitva áll a kapu, és mindig visszatérhetünk. Ezen az úton járjunk hát, napról napra. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a megkezdett 338. dicséret, 3. és 4. versét énekelve, tisztogass bár bajjal olykor engemet.
Áld meg a bajost, jó Tisztogass bár bajjal, olykor engemet. Kegyelmeddel szenten szenvedésemet, bár e test erőtlen, te oltárodon, keserű pohárral, hittel áldozom.
Jöjjetek, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük Istenünk, hogy figyelmeztetsz minket, hogy ebben a világban nehéz dolgunk lesz, mert nálunk hatalmasabb erők munkálkodnak, és ha nem bízunk elég erősen benned, akkor elbukunk. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, Istenünk, a gyengéinkre. Te látod, és te tudod igazán, hogy hol is támad minket állandóan a kísértő, de segíts, hogy mi is meglássuk. És segíts, hogy segítségül tudjunk hívni téged. Könyörülj rajtunk, hogy lássunk élő Istennek, aki ezt az egész világot kezedben tartod, és akinek jó terved van, aki szeretsz minket Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy hadd lássuk ennek a világnak a rendjét, a házasságot, a férfi és a nő életre szóló kapcsolatát. Segíts ebben megmaradni, ezt erősíteni. Könyörülj rajtunk, világítsd meg nekünk, hogyha még mindig magunkban bízunk, hogyha azt gondoljuk, hogy mi erősek, ügyesek, hívők vagyunk. Könyörülj, hogy segíts a tapasztalatokon keresztül beléd vetni a bizalmunkat egyedül. Könyörülj rajtunk, amikor nehezek közt vagyunk, amikor olyan dolgok közt, amiket nem szeretnénk, és egyáltalán nem terveztünk. Segíts elfogadni a te akaratodat, segíts keresni, hogy hogy illeszkedhetünk bele, minél jobban a te tervedbe. És segíts, hogy minden esetben, amikor megingunk, vagy elesünk, vissza tudjunk emlékezni mindarra, amit te tanítottál nekünk, és vissza tudjunk térni a veled és a hívő testvéreinkkel való közösségbe. Könyörülj, erősíts mindnyájunkat. Köszönjük, hogy te meg tudsz tartani mindenkit a kísértés órájában. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imádságunkba a himnuszt énekelve. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 660. éneket énekeljük minden versével, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Thank you.